Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára, az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az InfoRádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mire kell figyelnie azoknak, mi mindig vidéken, az úgynevezett kis településeken vagyunk, amikor arról morfondíroznak, hogy vegyenek újat, bővítsék a jelenlegit, vegyenek-e használtat, és van nekik már meglévő ingatlanok, vagy nincs nekik meglévő ingatlanok, nem tudom, az összes létező élethelyzetet modelleztük ezzel.
Azt hiszem, nagyjából igen. Én azt javasolnám, hogy általában aki költözik és gyermeket nevel, vagy gyermeket szeretne a jövőben, tájékozódjon, hogy milyen lehetőségei vannak, hiszen majdnem minden élethelyzetre van valamilyen támogatás. Itt például van egy olyan tévhit, amit én gyakran hallok, az, hogy életkorhoz van kötve a csok. Mondják, hogy ők 45 évesek elmúltak, és kimaradnak a támogatásokból, így a csokból is. Ez nem igaz. Valóban van egy életkori határ, ez a 45 év, ez egy létező életkori határ, akkor, hogyha még meg nem született, tehát jövőben vállal gyermekre való tekintettel, igénylik a csokot.
Biológia nagy úr.
Alapvetően ez összefügg a biológiával, így van, de fontos az, hogyha mondjuk van egy már 45 éves életkort betöltött férfi és nő, és akár az sem feltétel, hogy házasok legyenek, együtt élnek, és közös gyermekük születik, illetve közös gyermeket vállalnak, akkor ha már ez, amiről beszéltünk, ugye a várandóság harmadik hónapja elmúlt, és betöltötte ezt az édesanyja, akkor ők már ugyanúgy igényelhetik, akár élettársként is, akár 45 éves életkor után is a csok támogatást, ezután a gyermek után. Tehát a 45 éves életkor az például csak az előrevállalásra vonatkozik a csok esetében is. Tehát, hogy milyen élethelyzetek vannak, lehet, hogy van már lakásuk, nincsen lakásuk, újat vagy használtat vesznek. Általában igaz az, hogy az új ingatlan vásárlásához nagyobb összegű támogatás jár, mint a használthoz. Itt vannak valóban különleges feltételek a kis településen, a faluban élőkre, tehát a falusi csoknál itt valamelyes mások a feltételek.
Bővítés-korszerűsítés.
Bővítés, felújítás, korszerűsítés, így van, és akár használt ingatlanra is, de mondjuk vegyük akkor az alapesetet, hogyha nem ezeknek a kedvezményezett településeknek a lakóiról beszélünk, de vegyünk mondjuk egy vidéki városban élő pedagógus házaspárt, akik terveznek még gyermeket, vagy már gyermekeket nevelnek, a legnagyobb összegű támogatást akkor tudják igénybe venni, hogyha új ingatlant vásárolnak, és hogyha már van, vagy a jövőben lesz három gyermekük legalább. Ebben az esetben, és mindegy, hogy ebből már hányan születtek meg, és hányan fognak az elkövetkező években, de hogyha nagy családot terveznek, vagy nagy családban élnek, akkor ők, hogyha legalább az egyikük dolgozik, akkor igénybe vehetnek egy 10 millió forintos vissza nem fizetendő támogatást az új ingatlan vásárlásához, vagy építkezéshez. Egyelőre még igénybe tudják venni az 5 millió forintos áfa visszatérítésnek a lehetőségét is, hogyha saját maguk építkeznek. Tehát itt ugye annyi, hogy a bruttó árak helyett tulajdonképpen a nettó árakat kell nézniük, mert az áfát nem kell majd kifizetniük, illetve kifizetik, de visszaigényelhetik. Fölvehetnek 15 millió forintos kölcsönt, amit majd szépen visszafizetgetnek, de hogyha tegyük fel, még csak egy gyermekük van, és még terveznek kettőt a jövőben, akkor a második gyermeknél elengedjük a hitelüknek 1 millió forintját, a harmadik gyermeknél még 4 millió forintját. Tehát mondjuk ez a pedagógus házaspárunk, akkor ugye úgy indult, hogy fölvett 10 millió forintot, amit nem kell visszafizetnie, kapott hozzá 15 millió forintos kölcsönt az otthonteremtéshez, ebből elengedünk 5 millió forintot, még 5 milliót vissza is igényelhet akár az áfából, ha építkezik, és amíg a babaváró támogatást is felveszik, akkor mindennek a tetejébe még jön 10 millió forint, amit hozzá tudnak tenni, és bármire fordíthatnak. Tehát nem tudom, hogy ki hogyan kalkulált, ki mennyire számolgatott és adta össze ezeket az összegeket, de bizony ez azt jelenti, hogy ez már egy jelentős segítség tud lenni ennek a családnak, hogyha ők még a jövőben gyermeket terveznek.
Vannak-e olyan úgynevezett hiteles helyek ebben a rendszerben, ahol segítenek az embernek ezt a kalkulációt végigvinni? Mert nagyon nehéz elképzelni, hogy mindenki ehhez olyan nagyon értene meg Excel táblákat szeretne masszírozni, hogy hogy jön ki legjobban neki.
Én is úgy látom, hogy annyira sokféle támogatás van már, hogy nehéz eligazodni ezeknek a támogatásoknak, segítségeknek a dzsungelében. Egyrészt, ami részben már most is működik, és a jövőben fogjuk ezt teljes körűen biztosítani majd, az egy olyan kezdő csomag lesz egy újszülött esetében, amit meg fognak kapni a kórházban egy ilyen bababarát, családbarát csomagként, amiben lesznek hasznos tárgyak is, amiket a baba mellett használni tudnak, de lesz mellette egy kis füzet, egy kis okos, amit éppen éppen azért állítottunk össze, hogy mindenféle családtámogatást egyben lássanak. Ilyen élethelyzet, olyan élethelyzet, már van gyermekem, egy gyermekem van, nagycsaládos vagyok, most jön a testvér, tehát mindenféle helyzetben megkaphatják ezeket az információkat egy helyen. De nem csak ez a papír alapú tájékoztató füzet létezik.
Ember-ember kapcsolat lesz.
Egyrészt, ami most bocsánat, hogy először nem az ember-ember kapcsolatot mondom, mégis a leginkább életszerű manapság mindannyiunknál az, hogy előveszi mindenki az internetet, akár az okostelefonját, és beszeretne írni egy olyan oldalt, ahol mindenféle információt megkap. Van egy ilyen oldal, ezt úgy nevezik, hogy család.hu, ékezet nélkül, tehát család.hu. Én ezt javaslom mindenkinek, az igyekszünk napra kész információkat adni, nem csak a babaváró támogatásról, nem csak a családvédelmi akciótervről, hanem minden létező családtámogatásról. Közérthetően egyszerűen ezt úgy kell elképzelni, hogy mit is jelent a családi adókedvezmény, akkor egy oldalon ki igényelheti, hogyan kell igényelni, milyen űrlap kell hozzá, és mit is jelent ez pontosan. Rendkívül érthető módon összefoglaltuk mindegyik támogatásunkat. És van ember-ember kapcsolat is, hiszen van egy olyan kormányzatilag működtetett hívószám, ez a 1818-as telefonszám, ami a nap 24 órájában a 7-7 napján elérhető ingyenesen, és ott olyan szakértő, illetve olyan felkészült emberek, kollégák dolgoznak, én többször voltam már ott, és néztem, hogy hogyan működik, bele is hallgattam beszélgetésekbe, tényleg tudnak válaszolni a kérdésekre, tehát érdemes felhívni ezt a telefonszámot, érdemes tájékozódni, nem kell sokáig várni, és nem fogják őket nagyon küldözgetni máshova, vagy azonnal tudnak válaszolni, vagy később visszatérnek a kérdésre, de általában minden kérdésre szakszerű választ tudnak adni.
Dönteni ezekben a kérdésekben ki segíthet az embereknek? Ezek azért életre szóló kérdések, amiben van élet kérdés, hogy legyen egy gyerek, meg ne legyen gyerek, meg vannak pénzügyi kérdések, és a kettő nem ugyanazt a szakismeretet igényli.
Én úgy gondolom, hogy erre van a család alapvetően. Tehát,
és beszéljék meg ezt.
Én azt hiszem, hogy igen, hogy végül is az egész családtámogatás arról is szól, hogy mi nem tudunk válaszokat adni, mi nem tudunk döntéseket meghozni, nem is szeretnénk. Nem szeretnénk senkinek az életébe beleszólni, és nem tudjuk a felelősséget sem átvállalni. Azt a gyermeket senki nem fogja bepelenkázni, más nem fogja senki a gyerek felnevelésével kapcsolatos, ennél sokkal súlyosabb döntéseket majd meghozni annak idején. A gyerekvállalás bizony felelősséggel jár, a gyerekvállalás gondokkal is jár, nehézségekkel is, áldozattal, nagymértékű áldozattal jár, amit a szülőknek, a családnak kell meghozni. Mi azt tudjuk megtenni, hogy segítünk kérdéseket föltenni, és segítünk valami széles kínálattal, és azt mondjuk, hogy ez minden, amit mi kínálni tudunk, és aztán döntsék el, hogy ebből a kínálatból mit választanak. Illetve még egy dologgal tudunk segíteni. Én ezt úgy képzelném el, hogy amikor mondjuk elgondolkozik otthon a leendő, vagy már most édesanya, édesapa arról, hogy akkor vállaljunk-e még egy gyereket, valahogy jó lenne még egy, mert már van egy, vagy már van kettő, de azért még hát, ha még egy beleférne, és akkor előkerül a kockás papír, vagy előkerül sokféle érv, és elkezdik felsorakoztatni az érveket pro és kontra, és ezek gyűlnek ezek az érvek, akkor mindaz, amit mi adunk, az mindig a pozitív serpenyőbe legyen még egy súly. És ezeket a kis súlyok pakolgatjuk bele folyamatosan, és hát, ha elbillen ebben az esetben a mérleg serpenyője erre az oldalra. De ez csak abban az esetben tud elbilleni, ha létezik ez a mérleg, és hogyha van egy ilyen serpenyő, és van benne valami, és adott esetben akár a másik oldalon is lehet valami. Tehát a kormánynak én úgy érzem, hogy a mozgástere az idáig terjed, és nem is kell, hogy tovább terjedjen. De vannak remek családszervezeteink, van Magyarországon olyan családszervezetek, amelyeknek a munkája akár évtizedekre visszanyúlik, ők folyamatosan tájékoztatják a tagjaikat, azokat, akikkel ők kapcsolatban állnak. Tehát rengeteg olyan szereplő van, akikre azért lehet számítani. Itt nem a kormány az egyedüli, aki segítséget nyújt.
Nem arra gondoltak, hogy valaki szüljön pénzért, hanem csak, hogy abból a sorból ki lehessen húzni néhány tételt?
Én azzal a feltételezéssel élek, lehet, hogy naívan, de remélem nem, hogy itt egyáltalán nem arról van szó, hogy valaki a támogatás reményében vállal egy gyermeket. Azért gyermeket vállalni, azt mindenki tudja, hogy az egy életre szóló döntés. A gyermekvállalás az valami olyasmi, amiről azért megfontoltan és komolyan hoznak döntést az emberek. Itt én úgy gondolom, hogy azzal, hogy összekötöttük a családtámogatásokat a munkával, alapvetően hangsúlyozzuk azt, hogy egy olyan felelősségvállalásra is szükség van, ami arról szól, hogy bizony emellett el kell menni dolgozni, mindenkinek a magáét hozzá kell tenni, tehát ez nem senkinek nem az ölébe pottyant olyan támogatás, amihez a saját felelősségvállalására, áldozatvállalására nincs szükség. Bizony ma Magyarországon a családtámogatások munkához kötöttek, ennek az is az üzenete, hogy mindenkinek áldozatokat kell hozni, mindenkinek hozzá kell tennie a magáét, és az, hogy a magyar emberek minden eddiginél nagyobb számban dolgoznak, és szorgalmasan dolgoznak, ezt teremtette meg azt a gazdasági mozgásteret, azt a növekedést, azt a gazdasági növekedést, aminek köszönhetően egyre többet tudunk a családok támogatására fordítani.
Mennyire fontos önöknek a családtámogatási rendszerrel együtt járó járulékos változás? Az építőipar fölpörgése, ami egy kimondott cél volt annak idején, meg az árak elszaladása. Mennyire súlyos tételek ezek?
Végig ugye olyan döntéseket igyekszünk hozni bármely területén a kormányzásnak, amelyek szolgálják a mi családpolitikai célkitűzéseinket is, akár népesedési célkitűzéseinket is. Tehát én picit megfordítanám a logikát, és azt mondanám, hogy amikor gazdasági típusú döntéseket hozunk, amikor a gazdaságot szeretnénk élénkíteni például, akkor megnézzük azt, hogy hogyan tudjuk ezt úgy megtenni, hogy ez ne legyen egy teljesen semleges területen, ne legyen egy teljesen semleges ösztönző vagy döntés, hanem lehetőség szerint a családokat, a gyermeket, vállalókat, gyermeket, nevelőket segítse. Így volt ez például az otthonteremtéssel is. Tehát én azt tudom mondani, hogy az például, hogy működik a kormányban egy stratégiai és családügyi kabinet, amely minden olyan előterjesztést megtárgyal, amely aztán a kormányra megy. Ez annak a garanciája is, hogy ezeket a családokat képviselő szempontokat, ezeket ott érvényesíteni tudjuk. Tehát mindig van a kormányzati döntéshozatalban egy olyan pont, amikor a magyar családoknak a szempontjait tudjuk jelezni, és ezeket, ha még korábban nem is, akkor mindenképpen be tudjuk illeszteni.
De azt például látják, hogy az új építésű ingatlanok esetében a családok szempontjai mennyire tudtak érvényesülni, vagy épül-e elég megfizethető, a családtámogatási rendszer segítségevel is megfizethető olyan új építésű ingatlan, amiben tényleg a családok költöznek és nem befektetési célt szolgálnak.
Igen, ezt azt abszolút igazolják a számok, a statisztikák, tehát látjuk azt, hogy mennyi az úgynevezett bejelentés, ami ugye ez most már a leegyszerűsített adminisztrációval csak egy építőipari bejelentés, illetve mennyi építési engedélyt adtak meg, és ezek bizony nagyon nagy számban a családoknak a lakás célú ingatlanait szolgálják. Az természetes, és ezt tudjuk, erről beszéltünk itt is, én sem fogom se letagadni, sem nem is lenne értelme annak, hogy az ember nem ebben a világban élne, hogyha nem tapasztalná azt, hogy bizony volt emelkedés az árakban az elmúlt években. Ez részben köszönhető annak, hogy megnövekedett a kereslet, ami részben köszönhető annak, hogy van komoly otthonteremtési program. De annak is, pontosan annak is, hogy nőtt a mozgástere anyagi értelemben is a magyar embereknek, tehát növekvő kereslet, közgazdász vagyok, kereslet, kínálat, ár, ezek elég egyszerű piaci összefüggések, tehát valóban ez az árak emelkedésében valahol megjelent. Azért a kínálat most valamelyest illeszkedik. Tehát, hogyha valaki megnézi azt, hogy hány darut lát ma Magyarországon, hogy hány darut lát ma a saját településének a környékén, hány építkezés zajlik ma akár csak a környékén. Én a mi utcánkban pont a múltkor számoltam meg, hogy pici utcában lakunk, és ott néztük a férjemmel, hogy 5 építkezés zajlik csak a mi utcánkban, és azt hiszem, ezzel nem vagyunk egyedül. Tehát nagyon sok ingatlant építenek, a kínálat is most jön fel a kereslet mellé, tehát valamilyen típusú kiegyenlítődés van a piacon, de tény az, hogy ahogy Magyarország egyre jobb gazdasági helyzetben van, és az itt élők is évről évre egy picit jobban tudnak mindig élni. Ez bizony azt is jelenti, hogy az életszínvonal emelkedésével párhuzamosan például az ingatlan árak is az ingatlanok is értékesebbek lesznek. Egyébként az az ingatlan is, amiben éppen most élnek az emberek.
Mikortól lehet kimondani, hogy a program sikeres? Egy gyerek megszületése, az a fogantatástól számítva 9 hónap, addig a kérdést sem nagyon lehet föltenni, mert még nem született meg. 10 év? 20 év?
A demográfiánál, népesedésnél már csak úgy van, hogy itt igazán hosszú távon érdemes bármilyen tendenciákról beszélni. Én ezért sem szeretem, hogyha például havi népesedési adatokat kommentálnak pro vagy kontra, ennek nincs értelme. Havi adatokból próbálhatunk következtetni, de nem érdemes. Ha már trendeket látunk, akkor már el lehet kezdeni például bizakodni. Nálunk van most egy ilyen bizakodásra okot adó trend, ami a házasságkötések számának emelkedésében, a gyermekvállalási kedv emelkedésében, vagy éppen a vállások számának csökkenésében, a csecsemő halandóság csökkenésében, a terhesség megszakítások csökkenésében látható. Tehát van egy pozitív, vannak jelei egy pozitív trendnek, nagyon óvatosan fogalmazok, de az is látszik, hogy most például ez a dinamika, ez valamelyest lelassult az elmúlt években, most már egy-két évben.
Hozzászoktunk ahhoz, hogy ez rendszer
létezik? Ez sajnos egy picit így van, tehát a jóhoz nagyon könnyű hozzászokni, és valahogy, ahogy a piac általában úgymond beáraz dolgokat, ez így van a családtámogatásoknál is. Ez már úgy van, ezt már megszokták. Én most azért is bízom abban, hogy ez a családvédelmi akció, ez valami olyasmi, ami egyrészt újszerű, másrészt nagyszabású. Harmadrészt úgy érzem, hogy ez tényleg nagyon sokaknak érte el az inger küszöbét. Szinte nem lehet, és ezt nem én magam tapasztalom kizárólag, és biztos én nekem erre különösen érzékeny a fülem, de nagyon sok helyről hallom visszajelzésként is, hogy szinte nincs olyan élethelyzet, hogy ne beszélnének arról, hogy most akkor az autóvásárláshoz jár-e támogatás, mit is jelent a nagyszülői gyed. Pont valaki ma kérdezte meg tőlem, hogy a 4 gyermekes személyi jövedelemadó mentesség az örökbefogadott gyermek után jár-e, egyébként hozzáteszem, igen, és a többi, és a többi. Tehát rengeteg kérdés van, és gondolkoznak, foglalkoznak ezzel az emberek. Van egy pozitív hangulat is, én úgy érzem, ezek körül a családtámogatások körül, és ezt külön hangsúlyoznám, hogy az, hogy Magyarországon nem az irigység győzedelmeskedett, ami egy ösztönös tulajdonsága lenne az embereknek, hanem képesek azok is mögé állni ennek az ügynek, vagy mellé állni, akiknek nem jutott annyi, mint a mai fiataloknak, és mégis azt mondják például a mai szülők, nagyszülők, hogy lehet, hogy nekem nem volt ennyire jó, vagy nekem nehezebb volt, vagy sokkal nehezebb volt, de attól ne legyen másnak is nehezebb. Tudok örülni annak, hogy a gyerekeimnek, unokáimnak már könnyebb lesz, hogy egy ilyen pozitív hangulat veszi körül ezt a családtámogatást, én ezt egy óriási dolognak tartom, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen országban élhetek és dolgozhatom, ahol ilyen pozitív az emberek részéről a fogadtatás. De hogy egyébként hosszú távon mikor lehetünk elégedettek, én természetesen akkor mondanám azt majd valamikor, hogy megnyugodhatunk, hogyha végre nem fogyatkozunk évről évre, hanem ismét gyarapszunk, hogyha végre nem idősödünk, hanem ismét fiatalodunk, és ez azért ez még egy nagyon hosszú út, és ezen az úton elindultunk, nem is mondom azt, hogy lassan haladunk, nem is mondom azt, hogy nemzetközi összehasonlításban ne diktálnánk egy komoly tempót, de azért azt is mondanom kell, hogy még itt van még előttünk egy hosszú út, amit be kell járnunk.
Az autóvásárlás, a hétüléses autóvásárlási rendszer, ez a mi hallgatóink fantáziáját, meg mindenkiét rendszeresen megmozgatta. Ezt az önök ötlete volt, hogy az új autókereskedők mondták, hogy ha már új építésű csokra van, lakásokra van csok, akkor miért ne lehetne a hazai autó flottát megújítani?
Senki ne úgy képzelje el a családtámogatásokról való gondolkodást, hogy mondjuk én ülök bent a kollégáimmal egy irodában, és kitaláljuk, és papíron leírogatjuk azt, hogy akkor még mi mindent kellene csinálni egy asztal mögött, egy íróasztal mögött. Nem így van. Ilyen típusú munka is zajlik természetesen, nem csak nálunk, a kormány számos szereplőjénél, és folyamatosan gondolkodunk a jövőn, de rengeteg inspiráció érkezik hozzánk. Mondhatom azt, hogy olyan érintettektől, akik csak úgy írnak egy e-mailt, akik megkeresnek bennünket, de a családszervezeteken keresztül is. Például az autóvásárlás éppen egy ilyen volt. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, ez egy 30 éves múlttal rendelkező, nagyon komoly családszervezet Magyarországon. Ők jelezték azt, hogy bizony a nagycsaládosoknál, ők ezt felismerték, vannak exakt adataik erről. Nagyon nagy probléma az, hogy régi gépjárműveket használnak, ezek nem jó állapotúak, nincs pénzük arra, hogy lecseréljék ezeket. Ez egy komoly kihívás nekik. Ahogy azt is tudjuk, ez sem egy bonyolult dolog, hogy bizony csak mondjuk most a nyári szünetben gondoljon bele mindenki, hogy amikor megpróbálja a családot bepakolni 3 gyereküléssel és minden a gyerekekhez kapcsolódó csomaggal egy klasszikus 5-üléses személyautóba, akkor az azért komoly
csak
feladat.
Csak a felevonattal megy ilyenkor.
Igen, így van, vagy nem, ilyen tetőcsomagtartó, meg amit el lehet képzelni, mindenképpen megpróbálja megoldani az ember. Még 3 gyerekkel sem egyszerű egy klasszikus autóba bepakolni. A 4 az praktikusan nem fér el. Még ha kutya is van, akkor aztán végképp nagyon bonyolult a dolog. Tehát ez egy reális létező igény, és egy arra adott válasz. Mi ezt meghallottuk, és felkaroltuk, és úgy gondoltuk, hogy most van olyan helyzetben az ország, hogy tudunk segíteni azoknak is, akiknek az autóvásárláshoz ez a segítség, ez nagyon fontos és jól jön. És itt megint utalnék arra, hogy a Magyar Nemzeti Banknak itt is volt egy állásfoglalása, hiszen 2,5 millió forintból nem lehet egy új autót venni, egy hétüléses új autót. Ugye eleve a támogatás maximum fele összege lehet a nettó vételárnak, tehát minimum 5 millió forintos autókról beszélünk, és ezt a maradék részt is hozzá kell tenni. Most van egy olyan állásfoglalása a Magyar Nemzeti Banknak, hogy ezt a 2,5 millió forintos támogatást teljes egészében önerőként fel lehet használni. Tehát akár leasingelik azt az autót, akár bármilyen kölcsönt vennének fel hozzá, önerőként felmutathatják ezt a 2,5 millió forintos támogatást, tehát bízunk abban, hogy ezzel a lehetőséggel is sokan tudnak élni.
Például az autóvásárlás ügyében a szabályozó államnak van valami elképzelése vagy elvárása a piaci szereplőkkel szemben, mert most azt látjuk, hogy mindenki rendkívül szimpatikus akciókkal igyekszik a kereslet elébe menni, de hát ez nem biztos, hogy mindig így lesz. Például.
Tárgyaltunk azokkal is, akik a másik oldalon ülnek, mondjuk így, és ők rendkívül pozitívan fogadták érthető módon ezt a lehetőséget, hiszen azért mondhatjuk, ugye használják ezt a kifejezést, ez a nyertes-nyertes játszma, hogy végülis nincs vesztese igazából ennek a támogatásnak, de éppen ezért én úgy nagyon pozitív tapasztalatokkal találkoztam, vagy nagyon pozitív tapasztalatok értek ebben az ügyben, hiszen olyan javaslatokat mondtunk mi is nekik, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne valami olyan csomag minden ilyen támogatott autónál, amiben például van a gyerekeknek is láthatósági mellény. Ez nincs, ez egyáltalán nem is kötelező, nem is szoktak adni, de hogy mondjuk minden ilyen autóhoz adjanak annyi láthatósági mellényt, és egy ilyen kis kezdő családbarát csomagot ehhez a támogatáshoz, amivel mondjuk egy kismama egy övterelővel el tud indulni. Ezek apróságok, nem nagy dolgok, mégis jó szájízt is adnak még amellé, hogy kapnak egy új autót, vagy tudnak vásárolni egy új autót, és emellett még a biztosításnál és egyéb az autó vásárlásához kapcsolódó járulékos költségnél én úgy látom, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete is, meg részben mi is tudtunk olyan kedvező feltételeket, hát nem kiharcolni, de kialkudni, amelyeknek köszönhetően a lehető tényleg legjobban és a legszélesebb körben tudnak majd hozzájutni ezekhez az új autókhoz.
A következő ütemezés az pedig január 1. 4 gyermekes nők személyi jövedelemadó mentessége, teljes bölcsődei ellátás, nagyszülőigyed, arra akkortól kell számítani? És ott vége?
Vége az reményeim szerint nem lesz, illetve mondhatom azt is, hogy még sokáig nem lesz vége reményeim szerint ennek a sornak. Mondhatom azt is, hogy lesz majd szükség családvédelmi akcióterv 2-re is egy adott ponton. Most még egyelőre ezt az egyet szeretném, hogyha tényleg elindulna úgy, hogy megnyugtató, és hogy minél többen tudják igénybe venni, és a jövő év az megint egy fordulópont lesz. És azért lesz egy fontos fordulópont, mert ez a két támogatási forma, amit említett, ezek megint újszerűek és nem lényegtelenek. Az egyik ugye a 4 gyermekesek személyi jövedelemadó mentessége. Itt miről van szó? Ez nem csak egy anyagi mozgástér bővülés ezeknek a családoknak, hanem egy plusz elismerés. Az mondjuk ki ezzel, hogy az az édesanyja, aki 4 gyermeket vállalt, felnevelt, az nagyon értékes számunkra. Az általában, aki 4 gyermek vállalása mellett döntött, az valami olyan értéket képvisel, amit az egész közösség is valahogy el kell, hogy ismerjen. Erről szól ez a személyi jövedelemadó mentesség. És akiket kifejezetten különösképpen fog érinteni, azok, akiknek már felnőtt gyerekeik vannak. Hiszen most, hogyha egy bizonyos életkort elértek a gyerekek, praktikusan felnőttek a gyerekek, akárha 4-en is vannak, akkor ők utánuk már ugye nem jár a családi pótlék, nem jár a családi adókedvezmény sem. Tehát, hogyha valakinek egy családban van egy 19, egy 21, meg 23, meg 25 éves felnőtt gyermeke, akkor utánuk már nem járnak támogatások. Ehhez képest ezek az édesanyák is a jövő évtől teljes személyi jövedelemadómentességet élvezhetnek. Tehát egy 15%-os növekedés bekövetkezik majd a jövedelmükben egyik napról a másikra, ami szerintem azért egy jelentős segítség tud lenni. És természetesen azok sem maradnak ki, akik most igénybe tudják venni a családi adókedvezményt. Ott a családi adókedvezmény megy tovább az megszokott módon, és emellett van a teljes személyi jövedelemadómentesség. Tehát megint, ha egy olyan családot veszünk, ahol mondjuk most megosztották eddig egymással az édesanyja és az édesapa a családi adókedvezménynek az igénybevételét, de az édesapa ezt nagyobb mértékben is igénybe tudná venni, menni, akkor a jövő évtől valószínűleg várhatóan logikusan, majd az édesapa veszi azt igénybe, az édesanyja pedig élvezi a teljes személy jövedelemadó mentességet. Ez tehát egy olyan lehetőség, és ezt büszkén tudom mondani a kedves rádióhallgatóknak is, hogy olyan jó érzés az, amikor nagyon sok helyre meghívnak, járok külföldre, előadásokat tartani a magyar családpolitikáról, beszélünk erről, és ennél egyszerűen ledöbbennek ennél a lehetőségnél nagyon sokan 4-5 gyermekes szülőként, és azt mondják, hogy elképzelhetetlen, hogy egy ilyen típusú támogatást legyen az ő országukban, ezért erre büszkék lehetünk. És ott van a nagyszülői gyed, amit nem is tudom, hogy nem úgy számolunk, hogy 10 000-ek fogják igénybe venni, de ott van egy olyan lehetőségként, ami igenis megint egy reális élethelyzet. Amikor miről van szó? Megszületik egy kisbaba, mondjuk van egy 1,5-2 éves kisgyermek, mind a két szülő már dolgozna, és van egy olyan nagymama vagy nagypapa, aki alig várja, hogy hadd unokázzon már, viszont még dolgozik, még aktív, még nem nyugdíjas. És ebben az esetben, hogyha mind a két szülő dolgozik, édesanyja is visszamegy dolgozni, édesapa is dolgozik, akkor a nagymama vagy a nagypapa mondhatja azt, hogy akkor most én fogok otthon maradni gyedel mondjuk a 1,5 éves gyermekkel, én veszem igénybe ezt a lehetőséget, ugyanúgy el kell, hogy engedje majd a munkaadó, ugyanúgy ezek a garanciák őt is védik, és a saját fizetésének az arányában megkapja a gyedet. Ha például több ilyenkorú unokája van, akkor akár több unokával többszörösét is igénybe tudja venni a gyednek.
Ahhoz felmerült az utolsó kérdésem, hogy ennek a rendszernek lehet egy olyan következménye, hogy egyre inkább a nők fogják eldönteni, hogy merre van az előre, mert ennek a munkának az oroszlán részét azt azért ők végzik. Ők tolják ki azt a gyereket.
Ez nem fog változni a jövőben sem, az a része, hogy egy gyermeknek ez bárki bármit akar elhitetni, ennek az ellenkezőjét bárkivel. Ez biológiailag így van, hogy mi nők vagyunk azok, akik várandósak leszünk, akik megszüljük, akik szoptatjuk azt a gyermeket. Ilyen értelemben a mi vállalásunk ebben az életszakaszban a szükségszerűen nagyobb kell, hogy legyen, mint a férfiaké. De ez nem jelenti azt, hogy egyébként ne lenne szükség aktív a gyermekeikről gondoskodó édesapákról. És azért itt hangsúlyozzuk azt, hogy minden családtámogatás elérhető az édesapák számára is. Az édesapa már most is elmehet gyedre, az édesapa is elmehet gyesre, az édesapa igénybe veheti például a gyermekek után járó pótszabadságot ugyanúgy, mint az édesanya, ugyanolyan számban párhuzamos, tehát mind a ketten igénybe vehetik, vagy a gyermek után járó táppénz ugyanúgy jár az édesapának is. Tehát az édesapák aktivitását azt mi támogatjuk. A mi logikánkban valóban igaz az a mi kormányzásunkra, hogy mi a kényszerekben nem hiszünk. Tehát abban a típusú társadalom mérnökösködésben, amely meghatározná azt, hogy neked apaként, már pedig a gyerek 1,5 éves korától 2 éves koráig ott kell lenned, és akkor neked ki kell iratkoznod a munkahelyedről, és neked kell otthon pelenkáznod, és mindent tenned, amit a gyermek körül kell, ezt mi kvázi előírjuk, mint állam, ebben nem hiszünk, mert nem így kell szerintem az emberek életét alakítani, nem szabad ebbe így beleszólni. Lehetőséget kell adni, lehetőséget kell teremteni, és én amikor bemegyek egy óvodába, vagy bemegyek az iskolába egy szülői értekezletre, vagy általában a gyerekekkel játszótérre, bárhol megfordulok olyan helyen, ahol sok kisgyermekes van, akkor az az igazság, hogy egyre nagyobb számban látom az édesapákat is, akik ugyanúgy rohangálnak a gyerekek után, ugyanúgy oda van fölcsiptetve az ő öltönyükre adott esetben a cumi, és ugyanúgy egyszerűen kezd trendi lenni az, hogy egy édesapának a kezében legyen egy kisbaba, hogy egy édesapa tolja a babakocsit, hogy egy édesapa ugyanúgy pelenkázzon, gondoskodjon a gyermekéről.
Akarnak egy hétüléses autót.
Tessék?
Akarnak egy hétüléses autót.
És hogyha így nézzük, akkor például, hogyha a férfiaknak a döntéséről van szó, akkor például az autóvásárlás, az is erre a támogatás, és vannak olyan racionális pontok is, amelyek talán a férfiakat ilyen értelemben még jobban megszólítják, de én nem aggódnék ezen. Én ezt rábíznám a magyar fiatalokra. Én rájuk bíznám azt, hogy ők hogyan alakítják az életüket, hogyan osztják meg egymás között a szerepeket, és már csak úgy van ez, hogy az élet ezt kikényszeríti, hiszen hogyha egy nő dolgozik, hogyha egy nőnek is sok elvárást támaszt a munkahelye például, és ez egyre inkább így van, akkor bizony őnek is nagyobb szüksége van arra, hogy ne csak az ő vállát nyomják az otthoni teendők, és a gyerekek is ebben nőnek aztán egyre inkább föl. Tehát ezek olyan folyamatok, amelyek szépen zajlanak, egyre több nő kerül ki az egyetemekről, egyre magasabb a nőknek az átlagos végzettség, egyre nagyobb a foglalkoztatottsága. Tehát én nem is aggódnék ezen, én nem félteném sem a magyar nőket, sem a magyar férfiakat. Én bízom a magyar fiatalokban, hogyha hagyjuk őket, hogyha rájuk bízzuk azt, hogy hogyan alakítják az életüket, viszont segítjük őket abban, hogyha megtalálták a párjukat, és szeretnének gyereket, akkor ne kelljen hosszú éveket gürcölniük azért, hogy egy olyan kezdőtőkét össze tudjanak spórolni, amivel el tudnak indulni, hanem ezt megelőlegezzük nekik, még akkor is, hogyha a családtól nem tudnak ilyen típusú támogatásra számítani, akkor én azt hiszem, hogy olyan esélyt kínálunk a magyar fiataloknak, amihez hasonlót kevésbé kapnak meg máshol. És én abban bízom, hogy ezzel a lehetőséggel ők élni fognak, de ez teljes mértékben az ő döntésük.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Élisz László felelős szerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.